A 2020-ban hazánkat is elérő világjárvány nyomán félelmek állandósultak sokakban. A halállal is kénytelenek voltunk a korábbinál komolyabban szembenézni. Jól gondolom, hogy ezért is választottad a magazin fókuszául a szorongás, félelem, depresszió fogalmakat?
Én úgy látom, hogy a járványtól függetlenül is egy állandó emberi tapasztalat és jelenség a szorongás és a félelem, és van egy egészséges félelem is, félnünk kell a veszélyektől, félnünk kell vétkezni, hibáinknak, bűneinknek vannak következményei, tehát van egy egészséges félelem. Ugyanakkor a hit nélkül, biztos kapaszkodó nélkül élő emberek végtelenül kiszolgáltatottak, de merem mondani, és hát tulajdonképpen a magazin lényegében erről szól, hogy a hívő emberek életében is ott van a szorongás, ott van a félelem. Sokan úgy gondolják, hogy aki Istenben hisz, nem fél. De hogy is nem, csak nem vallják be sokan, vagy olyan közösségbe járnak, ahol nem illik ezeket a gyengeségeket kimondani. Én pedig úgy gondolom, hogy van olyan komoly ez a téma, félelem is, illetőleg a depresszió, ami előkerül szintén az újságban, amiről kötelező beszélnünk, és segíteni magunkon, és segíteni másokon is azáltal, hogy különböző történeteket elolvasunk, meghallgatunk, és rájövünk arra, hogy ezekkel a terhekkel, nyomorúságokkal nem vagyunk egyedül. Ezeket a félelmeket vagy szorongásokat karban lehet tartani különböző módon.
Külön téma is lehetne a szorongás, a félelem és a depresszió, de át is fedik egymást.
Úgy érzem, hogy összefüggnek egymással, van egy közös nevező bennük, ez a létbizonytalanság, a gyámoltalanság, és mindegyikre vonatkozik, hogy összetett jelenségek ezek. Az emberek szeretik leegyszerűsíteni ezeket a kérdéseket. Mondjuk például a depresszió, én szakértőtől hallottam, hogy van úgy, hogy az agyban bizonyos kémiai folyamatokat kell gyógyszerrel egy kicsit egyensúlyba hozni, hogy utána lehessen valakivel beszélgetni igazán. És ezért szeretem én azt a megközelítést és gondolatot, amit Gyökösi Endrétől tanultunk, református lelkipásztor volt és pszichológus. Ő azt mondta, hogy csapatmunkában szabad csak dolgoznunk. Egy-egy esetben szükség lehet egy pszichiáterre, szükség lehet gyógyszeres segítségre, vagy a lelkipásztor segítségére is, és aztán a család bevonására, a gyülekezet bevonására, tehát ezek mind így összefüggnek egymással. Sokszor a betegség kialakulása is, annak megélése, és aztán a terápia, a gyógyulás, a rehabilitáció is összetett folyamat.
Idézi a magazin Luthernek a kijelentését, hogy Isten igéje és az imádság a legjobb gyógyszer. Ehhez fűzném Dobon és Somogyi Eszter írását is, aki ezt a címet adta a bizonyságtételének, mondhatjuk így, hogy tényleg számít, ha imádkozunk? Tényleg számít?
Valóban a Bibliában nagyon sok biztatást olvasunk arra, hogy imádkozzunk. Ez nem is kérdés. De mindig ott van az egészséges Isten kapcsolatban az, hogy nem uraljuk az Istent, és az Isten nem egyszerűen ima automata, hogy ő baj van, eszünkbe jut, kérünk tőle, és akkor ő azt azonnal teljesíti. A hívő emberek is részesülnek bizonyos értelemben a bűnbeesett világ sorsában. És a mostani Híd magazinba is bekerültek egészen drámai és tragikus történetek is, mert szó van arról, hogy egy szülő pár elveszítette a gyerekét, megölték a fiúkat, vagy egy másik esetben egy újságíró nő, evangélikus testvérünk rákos betegséget él át, és nincsen még teljes gyógyulás az ő életében, tehát nincsenek sablonok. A gyülekezeteknek, közösségeinknek is ezekkel szembe kell nézni, hogy a kereszténység nem egyszer annyi, hogy nézünk előre egy padban ülve, hanem aztán az, hogy az ige, hogy valósul meg, hogy tudunk egymásról ebben a furcsa, kaotikus, széteső és félelmet generáló világban ezekre az egészséges, gyógyító, segítő közösségekre nagyon nagy szükség van.
Tapasztaltam, hogy Messengeren, mindenféle csoportokban, a Facebookon is még élénkebben mentek az igés üzenetek, megosztások. Ilyenekkel is sokan bátorították a hitben testvérüket, de olyanokat is, akik egyáltalán nem hívők. Rengetegszer szerepel például a ne félj a Bibliában, és nagyon-nagyon sok biztatása van Istennek.
Úgy tudom, hogy 365-ször szerepel ez a biztatás, felszólítás, hogy ne félj, és kicsit jelképesen is értelmezik, hogy akkor minden napra jut egy ilyen ne félj. Hát szerintem bőven elég, ha egyszer Jézus ezt mondjuk elmondta, hogy ne féljetek. Ezt ő mondta, akkor ennek súlya van. Csak ezt kell megtalálnunk valóban, hogy mi az alapja ennek, hogy Isten maga biztat minket arra, hogy ne féljünk, amikor olyan sokszor összeszorul a szívünk, végig kíséri az életünket, egyrészt, amit mondtam, az egészséges félelem is, meg a nyomasztó, az idegrendszert és a hitet is megpróbáló félelem. Érdemes ezekről valóban őszintén gondolkodni és beszélni. Van, akinél tényleg elég egy készfogás, egy-egy őszinte, hiteles üzenet, mondat, gesztus, az embert tényleg, hát szinte meggyógyítja. A félelmeinkben bizony segítő társaink lehetnek még a jószágok is. Tehát egészen kreatív az Isten, és ezeket nekünk is kreatív módon kell használnunk. Természetesen ez nem mindig segít. Illetőleg arra is figyelnünk kell, hogy akár az említett állatok, de más egyéb eszközök is lehetnek károsak, vagy túlzásba is vihetjük, amikor szinte bálványát tudnak válni. Tehát ezért kell a tapintatos, szenzitív hozzáállás egy-egy ilyen kérdésben, mert a fájdalom és a félelem gyártja sokszor a pótcselekvéseket is. Ha Jézusra nézünk, akkor a hitünk elkezdődhet és megerősödhet, ahogy Gyökösi Endre mondta, hogy az vagy, amire nézel. Ha Isten világosságára nézünk, akkor ez a világosság átjárhat minket.